12. Sikertelen leánykérés. A királynő ígérete megnyugtatta és boldoggá tette a fiút, aki a következő napon már meg is kezdte a királynő személye körüli munkát. Ez elsősorban apró cseprő megbizatásokkal járt, de időközönként a király is magához rendelte és beszámoltatta a Mária királynő udvartartásában történtekről. Zsigmond király ugyanis gondosan vigyázott arra, hogy minden intézkedése összhangban legyen azzal, amit a királynő tesz. Ezek a beszámoltatások természetesen Mária tudtával történtek, aki nemhogy nem bánta, inkább örült neki, mivel ő sem akart olyat tenni, ami ellentétben áll Zsigmond intézkedéseivel, illetve terveivel. Ez elsősorban híveik megjutalmazására vonatkozott, ami a királyi hatalom megerősödése után egyre gyakrabban történt. A királyi pár híveinek jutalmazása főleg várak és a hozzájuk tartozó uradalmak osztogatását jelentette. Ugyanakkor ez nem lehetett ellentétben a király és a liga tagjai közötti megállapodással. Zsigmondnak ügyelnie kellett a főurak érdekei között fennálló egyensúlyra is. Bálvándi Gergely feladatához tartozott, hogy figyelemmel kíséri az egyes főúri, például a Bebek, Lackfi, Garai, Losonci családok véleményét és hangulatát a királyi pár intézkedéseivel kapcsolatban. Ez nem kémkedés volt. Maguk a bárók is tudtak Gergely feladatáról, és fel is használták arra, hogy véleményüket közvetve eljuttassák a királyhoz, anélkül, hogy azzal ő felségét megsértenék. A királynő környezetében végzett feladatok annyira lefoglalták, hogy még a rábízott várat sem tudta meglátogatni, nemhogy a Zsuzsannával kapcsolatos terveivel foglalkozhatott volna. Ez egyébként sem rajta múlott. Apja magával vitte leányát a birtokára, és szigorú ellenőrzés alatt tartotta, ezért meg kellett várnia, míg Mária királynő beszél Sávodi Bálinttal. Erre azonban csak Budán kerülhetett sor, mivel az, ellentétben a többi főnemessel, akik a királyi pár diósgyőri tartózkodása alatt legalább egyszer tiszteletüket tették az udvarban, vagy Budán, vagy saját birtokán tartózkodott egész idő alatt. Mint később kiderült, Bálint úr ahhoz a csoporthoz tartozott, akik elégedetlenek lévén Zsigmond megkoronázásával újfent csatlakoztak a horváti vezette felkelőkhöz. Végül október végén Zsigmond király úgy döntött, itt az ideje visszamenni Budára, annál is inkább, mert Frangepán János és Garai Miklós csatározásai a felkelőkkel csak annyi eredményt értek el, hogy a lázadókat a Száván túlra szorították. Gergely ekkor engedélyt kért Mária királynőtől, hogy meglátogathassa új birtokait. Emlékeztette egyúttal a királynőt ígéretére, közben jár Sávodi Bálintnál, hogy lányát, Zsuzsannát elvehesse. Utazd csak szépen a ságvári várba, és pihent ki magadat, nyugtatta meg Mária a fiút. Rászolgáltál. A leánykérést pedig bízd csak rám. Karácsony előtt tér vissza Budára az udvarhoz, akkor személyesen fogom Sávodi Bálintól megkérni számodra Zsuzsanna leánya kezét. Nem tehet mást, nem utasíthatja el kérésemet. Áldását kell ráadnia. Gergely tehát elutazott a Somogyban lévő várba, ahol távollétében barátja, familiárisa, Bogárdi János irányította helyette a várat és a körülötte fekvő uradalmat. Bogárdi János vele együtt szolgált, mint apród Garai Miklós nádor udvartartásában, és miután Gergely a király bizalmasa lett, aki a ságvári várat rábízta és honorként a bánáti birtokkal megajándékozta, kérésére a nádor fia átengedte neki. Miután nem tudta pontosan, mikor fog megérkezni, csak arról értesítette tisztartóját, Jánost, hogy rövidesen hazalátogat. Mégis, amikor belovagolt a vár kapuján, nagy meglepetésére a vár népe felsorakozva várta, Bogárdival az élen. A vár nép hangos viváttal üdvözölte új urát, Bogárdi János pedig elindult felé, hogy lesegítse a lóról. Gergely ezt már végképpen nem akarta. Leugrott lováról és átölelte barátját. Szép tőled, hogy ilyen fogadtatásban részesítettél, de már nehogy te is szolgálni akarjál, hiszen a barátom vagy, mondta mosolyogva. Köszönöm, hogy így megtisztelsz. mondta könnyektől elhomályosuló szemmel Bogárdi, viszonozva az ölelést. De mégiscsak te vagy a várnagy, és én téged szolgállak. Te vagy a várnagy, tiéd az egész hozzátartozó uradalom. Ostobaság volna úgy tenni, mintha nekem ugyanannyi jogom volna hozzá, mint neked. Lehet, hogy igazad van, bólintott Gergely, miután kibontakoztak az ölelésből. De én téged mindig a barátomnak foglak tekinteni, és mivel nekem másút van dolgom, neked kell itt mindent igazgatnod, mégpedig úgy, mintha a tied volna. Rendben van, én pedig ígérem, hogy itt mindenre, ami a tiéd, úgy fogok vigyázni, mintha a sajátomra. Mosolygott János, miközben még egyszer kezet ráztak. Még egyet magyarázd meg, kíváncsiskodott az új várúr. Honnan tudtátok, mikor érkezem, mikor nem is írtam meg? Egyszerűen, nevetett János. Amióta azt írtad, hogy hazalátogatsz, minden nap őrt állítottam a legfelső toronyba, ami az utat figyelte. Bálvándi Gergely nem felejtette el, milyen fontos, hogy azok, akik szolgálják, bizalommal legyenek iránta a kellő tisztelet mellett. Nem felejtette el, hogyan viselkedett vele és a többiekkel Garai Miklós nádor, és azt sem, ő maga milyen meghatott tisztelettel fogadta gazdája barátságos és emberséges szavait. Ezért azután, mikor helyettese szétoszlatta az urukat üdvözlőket, és mindenkit dolgára küldött, Bogárdi János kíséretében végigjárta az egész kastélyt, és mindenütt elbeszélgetett a szolgálókkal, szolgákkal és az őrség tagjaival. A várnépre már az is nagy hatással volt, ahogy Bogárdival viselkedett, és még inkább az, hogy a várnagy mindegyikükkel elbeszélgetett, és meghallgatta ügyes-bajos gondjaikat. Így aztán, miután végigjárta az egész birtokot, amikor néhány napos ott tartózkodás után visszaindult Budára, bizonyos volt benne, hogy az őt szolgálók, legalábbis a döntő többségük, hűségesen végre fogják hajtani utasításait. Már lehullott az első hó, amire Budára érkezett, és szolgálatra jelentkezett előbb a királynőnél, azután Zsigmond királynál. Nem akart mindjárt saját dolgával előhozakodni, ezért várt egy hetet, mielőtt felkereste Mária királynőt, hogy ígéretére emlékeztesse. Bocsásson meg, felséget, hogy saját ügyeimmel zavarom. Kezdte kissé bizonytalanul, attól félve, hogy Máriát magára haragítja. De felséged még Diósgyőrben azt ígérte, közben jár érdekemben Sávodi Bálint úrnál. Nem feledkeztem meg róla, Gerge ispán, mondta mosolyogva a királynő, megnyomva az ispán szót. Mondhatott volna ispán urat is, de sehogy sem állt rá a szája. Tudom, milyen fontosak a szívügyek. Különben is ígéretet tettem, és én mindig megtartom, amit ígértem. Úgy gondoltam, Krisztus Urunk születésének ünnepét fogom felhasználni, hogy Sávodi Bálint úrtól megkérjem számodra a leánya kezét. Már december vége felé volt. Gergely számolta a napokat, mikor lesz már karácsony. Végre elérkezett a szent ünnep. A karácsonyi ünnepi szentmisét az esztergomi érsek celebrálta, és részt vett a szertartásom valamennyi Budán tartózkodó főnemes egész háza népével udvartartásával. Amikor a misének vége volt, Mária királynő fogadta a bárók és nemesek tisztelgését. Ahogy Sávodi Bálintra került a sor, a királynő megkérte, fél óra múlva keresse fel lakosztályában. Ugyanerre az időre Gergelyt is oda rendelte. Sávodi Bálint idegesen érkezett a palotába. Nem tudta, mire vélni, hogy az uralkodó nő személyes megbeszélésre rendelte magához. Arra gondolt, hogy talán a királyi pár fülébe jutott, titkos tárgyalásokat folytat az elégedetlenkedő nemesek vezetőjével, Hédervári Kont Istvánnal, és esetleg azt is megtudták, hogy megállapodtak a Horváti János vezette felkelőkkel, és rövidesen Bosznia irányából rátámadnak Zsigmond király délen harcoló seregeire. Ha ezt tudja a király, nem sok jóra számíthat. Talán Zsigmond előbb a királynő révén akarja megismertetni a terveit, mielőtt ő maga veszi kezébe a sorsát? Kicsit remegett a térde, amikor az ajtón álló bejelentése után belépett a terembe, és körülpillantva ott látta a nádort és több más főnemest, de megnyugodott, ahogy a szokásos főhajtás után Fejét felemelve, szeme Mária királynő mosolygó arcával találkozott. Azért kérettem ide, Sávodi uram, kezdte a királynő, mert lánya Zsuzsanna hogy létéről szeretnék érdeklődni.
Nincs semmi baj a felséges asszonyom, mondta Bálint úr megnyugodva.
Úgy látszik, semmit sem sejtenek, gondolta.
Azóta, hogy hazajött a fogságból, teljesen rendbe jött.
Hogyan is került vissza Zsuzsanna Novigrádból? Kérdezte Mária, mintha nem emlékezne pontosan.
Ha hihetek a lányomnak, egy fickó segítségével, válaszolta bosszusan Sávodi a kellemetlen kérdésre. Azzal a senkiházival szöktek meg, aki aztán olyan orcátlan volt velem, hogy kikergettem a házamból.
Nos, az a senkiházi itt áll a trónom mögött, mutatott a királynő Gergelyre. Bálvándi Gergely úr, személyem körüli ispán. A ságvári vár kapitánya, udvartartásomnak tagja és királyi férjem bizalmát is élvezi. Sávodi Bálint csak most ismerte fel a királynő háta mögött álló udvari öltözékben díszelgő fiatalemberben azt a rongyos, piszkos csavargót, aki hazahozta lányát, és aki részegségében durván kidobott. Nagyot nyelt, mert ezután bocsánatot kellett volna kérnie, de sehogy sem akaródzott ezt megtennie.
Hát most minden esetre sokkal szebb az öltözéke, mondta végül, majd hozzátette. Hála felségetek kegyességének!
Ez a fiatalember többszörösen kiérdemelte kegyességünket, bátor tetteivel és hűségével, mondta Mária, már kevésbé barátságosan, de még mindig mosolyogva. Hát tudja meg, Sávodi uram, azért kérettem ma ide, hogy ígéretemhez híven megkérjem Bálvándi Gergely úr számára Zsuzsanna leánya kezét.
Sávodi Bálint elvörösödött, arcát szinte eltorzította a harag. Hogy ő ennek a szemtelen kölyöknek adja a leánya kezét, aki a füle hallatára azt ígérte Zsuzsannának, hogy visszajön érte? A lányét, aki szembe mert szállni apjával, aki szégyentelenül az arcába merte vágni, hogy szereti ezt a fickót? Csak azért, mert ez a lányánál alig idősebb királynő kéri, szinte utasítja? A királynő, aki hozzáment ahhoz a jöttment őrgrófhoz, akit az első pillanattól gyűlölt, és aki ellen éppen most készül fordulni?
Egy darabig hallgatott, mint aki nem tudja, mit válaszoljon, de aztán hirtelen gonosz gúny váltotta fel arcán a haragot.
Boldogan tennék eleget felséged óhajának, mondta gúnyos mosolyjal. De lányomat Helvéci uram kisebbik fiának, Pálnak ígértem. Helvéci úrral már meg is írtuk a házassági szerződést, és az esküvőt mához 3 hétre ki is tűztük.
Ez nem volt igaz. Sávodi Bálint tárgyalt ugyan az esküvőről Helvéci Jánossal, a szomszéd nagybirtokossal, de a hozomány vonatkozásában még semmilyen megegyezés nem történt. Sávodi az esküvő kitűzését csak most találta ki. El volt számva, hogy Helvéci minden kívánságát teljesíti, csak hogy ne kelljen Zsuzsannát ehhez a Gergelyhez adnia. A bejelentés mindenkit annyira meglepett, hogy csend lett a teremben. Sávodi sikerén felbuzdulva tovább folytatta a nyilvánvaló gúnyolódást.
Igazán sajnálom, hogy felséget kérését nem teljesíthetem, de engedje meg ezúttal felséget, hogy az esküvőre meghívjam az összes jelenlévőket,
mondta, majd el sem próbálva rejteni gúnyos vigyorát, Gergely felé fordult.
És remélem, Bálvándi Gergely ugyancsak eljön az esküvőre.
Gergely arca, amely a hír hallatára elsápadt, most elvörösödött. Egyenesen Sávodi Bálint szemébe nézett, és csak annyit mondott.
Ott leszek.